Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
Manna FM. Manna FM.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ferenc Gabival bizony, és ebben az órában dr. Dúró Zsuzsa, tehetségfejlesztő szakember a vendégem. Témánk pedig az internetes zaklatás. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak!
No, hát internetes zaklatás, ez a mai világunkat, így a 21. századot azt hiszem, hogy nagyon meghatározza. Nem csak a gyerekeket érinti, én azt gondolom, de majd kijavítasz, hogyha nem így van. Tehát ez minden korosztályt is érinthet. De mielőtt az internetes zaklatás rátérünk, magára a zaklatástól is beszéljünk, hogy mi számít zaklatásnak?
Zaklatásnak számít az a fajta verbális bántalmazás, sértegetés, ami az én lelki életemre, mentális egészségemre rosszul hat. Tehát ha sértegetnek, olyat mondanak rólam, ami nem igaz, és ez ugye nagy plénum előtt történik, akkor ez borzalmasan dehonestáló érzés az egyénnek, hogy ezt miért kapta.
És hát, most belegondolok, bocsássak, a szabadon vágok, de hogy ez azért nagyon-nagyon zajlik ma, hát Magyarországon nyilván itt élünk, itt látjuk valószínűleg a világon mindenhol, de hogy most egyáltalán nem törődnek a másik embernek az érzéseivel, érzelmeivel, semmivel, oda mondanak
minden. Ez pontosan így van, oda mondanak rögtön, de miért mond oda? Mert neki ez kényelmes, mert őt is valaki bántalmazza, tehát a bántalmazó is egy bántalmazott. Tehát tulajdonképpen ő mit csinál? Lefelé nyomja, átnyomja az ő frusztrációját egy másik embernek, de kinek is? Általában egy kisebbnek vagy egy gyengébbnek, tehát tulajdonképpen a bántalmazó is egy áldozat a saját sorsának, a saját körülményeinek az áldozata, tehát hogyha mi ezt a kapcsolatrendszert vizsgáljuk, akkor tulajdonképpen nem mehetünk el szó nélkül a bántalmazó személyisége mellett sem, mert ott van a kutya elásva, mondanánk, mert tulajdonképpen ő a gyújtópont, de miért is bántja a másikat, az esetleg kisebbet, gyengébbet? Mert szeretne figyelmet maga felé generálni, tehát tulajdonképpen segélykiáltásokat intéz szavak szintjén, figyeljetek rám, itt vagyok én is, segítsetek nekem, de mivel a környezet nem reagál erre a fajta gondolkodás, mondja, ezért ő tovább adja az ő kitaszítottságát, frusztrációját, problémahalmazát egy másik személynek, ahogy említettem is, a kisebbnek, a gyengébbnek.
De ez nem nevezhető egy új keletű jelenségnek.
Ugye? Nem, mindig is volt, minden korban volt. Ilyen.
Csak talán én azt gondolom, hogy régebben nagyobb volt az egymás iránti tisztelet, és emiatt talán nem volt ilyen erőteljes jelenség.
Igen, és napjainkban a verbális bántalmazás, ez a verbális agresszió, mert tulajdonképpen az kerekedett felül a fizikai agresszión, mert azért több száz évvel ezelőtt fizikai agresszióval próbálták a frusztrációjukat a másik emberrel kapcsolatban kiélni.
Egyik se volt jó.
Jó, így, ahogy mondod.
Na és akkor internetes zaklatás, ez mióta ütötte fel a fejét?
Hát amióta ilyen mértékben elterjedt, nem csak a fiatalok, hanem általánosságban az internettel való foglalatosság, az internetes munka, a számítógépes játékok világa, azóta felerősödött ez. És hát miért is jó a zaklatónak interneten zaklatni? Mert teljesen személytelen. Tehát tulajdonképpen azt mond és azt csinál, és azt ír le, amit csak akar, kiadja a gőzt, kiadja a saját fájdalmát, problémáját, és úgy gondolja, és itt a veszély, hogy ennek ránézve semmilyen következménye nincs. Hát valahol azért van következmény, és hála a jó Istennek, hogy ma már megvannak azok a védekező mechanizmusok, amik meg tudják védeni a bántalmazottat. De hát ehhez mi is kell? Az, hogy beszélgessünk a bántalmazottal egy családon belül, és itt jön be egy másik problémahalmaz, ki az, akit legfőképpen bántalmaznak, kiskamasz, nagykamasz, és akkor bejöhet a család, mint elsődleges szocializációs tér, hogy hogyan tudom én rávenni a gyerekemet, hogy az ilyen jellegű problémáját elmondja nekem.
Na, ezzel fogjuk folytatni majd a zene után, viszont előtte még egy kérdés, hogy azt mondtad, hogy személytelen tud maradni, ugye, az illető az internet másik oldalán, a háló másik oldalán. Ez azt feltételezzem ebből, hogy ez csak és kizárólag idegen lehet a zaklató, vagy lehet akár egy ismerős is, aki interneten zaklat, akit mondjuk ismerek, viszont ugyanúgy zaklatásnak minősül, amit tesz velem az interneten keresztül.
Igen, igen, ő is lehet egy ismerős, aki nem meri a szemébe mondani, ugye az ismerősének az, hogy mivel nem ért egyet, és itt megint a kamaszokra hívom fel a figyelmet, akik a személyiség fejlődés során sok-sok negatívummal találkoznak, nem tudja elemezni, nem tudja átélni, és így adja tovább a probléma halmazát. Igen, ez lehet akár egy ismerős is, de ugye mivel ilyen kódok és egyebek vannak, és hát titokban tud ilyen értelemben személytelen tud magad.
Álprofil, stb. Igen, vannak lehetőségeik. Na most akkor hozunk zenét, de jövünk vissza, és akkor innen folytatjuk a beszélgetést dr. Dúró Zsuzsával. Maradjatok velünk. 8:45 múlt pontosan. Jaj, nem tudtam, 3 perc. Most ki kellett hirtelen számolnom. Olyan korán reggel van, hogy így azt se tudtam, hogy vagyunk, hány óra van, no mindegy. Szóval dr. Dúró Zsuzsa tehetségfejlesztő szakemberrel beszélgetünk az internetes zaklatásról. A zene előtt szó volt arról, hogy mi a zaklatás, mi minősül zaklatásnak, és ugye mi az internetes zaklatás, és ott tartottunk, vagy odáig jutottunk el, hogy a kamaszok a legveszélyeztetettebbek. Ha lehet ezt így fogalmazni, hogy legveszélyeztetettebb, vagy lehet ilyen kategóriákat, de azt gondolom, hogy aki internet használó, mindenki veszélyeztetett. Valójában.
Ez tökéletesen így igaz, de ugye a kamaszok amúgy is a fejlődésük során mentálisan kicsit sérülékenyebbek, nem tud a testével mit kezdeni, önbizalom hiánya van, szorong, nyakigül a
stresszben. Pozitív visszacsatolásra van szüksége, és pontosan, akkor ilyenkor sokkal inkább talán kinyúl.
És ezek hatványozottan hatnak majd a későbbi személyiség fejlődésére. Nagyon kell figyelnünk rájuk, családon belül, családon kívül, és itt a másik szintére is utalok, mondjuk az iskolára, hogy észre kell venni, hogy a magatartásbeli változás következett be, ami valamilyen lelki változástnak az eredménye.
Egyébként nagyon nehéz azt gondolom kamasznál észrevenni bármit is, mert ugye erről talán pont veled beszéltünk korábbi adásokban, hogy milyen a kamasz gyerek, elvonul, bevonul a szobába, nem nagyon beszélget, nem nagyon kommunikál, ha hozzászólsz, akkor most hagyjál, mert nem érek rá, bele vannak a telefonba, mindenbe, ugye mélyedve, és nagyon nehéz észrevenni azt, hogyha valami gond van. Tehát mit tud egyébként, hogyan tud egy szülő, anyuka, apuka a családon belül ezt, hogyan lehet egyáltalán észrevenni, hogyha mondjuk gond van, és tegyük fel olyan a gyerek, hogy nem nagyon kommunikál.
Igen, de hát ez nem kamaszkorban indul el, ugye ez a fajta fejlődés, mert én hiszek abban, és nagyon sok tapasztalat van arra vonatkozóan, hogy egy összetartó, harmonikus, kiegyensúlyozott család, ugye pici kortól kezdve, sokat vannak együtt, szülő, gyerek beszélgetnek az élet dolgairól, akkor azért egy tartósabb, szorosabb kapcsolat marad meg a kamaszkora is, ahol igazad van, mert életkori sajátosság, hogy bekövetkezzen ez a fajta kissé elhatárló viselkedése a kamasznak, de azért fülön lehet őket csípni közös programokkal, sok beszélgetéssel.
Pont azt akartam mondani, hogy most nem vitatkozni akarok, de ez, amit most felvázoltál, ez egy ideális családi helyzet, amit ma, 2022-ben nagyon ritkán találunk ilyen ideális családi helyzetet. Tehát azt kell, én legalábbis azt látom, hogy nagy százalékban inkább a másik oldalon vannak. Tehát a szülő sokat dolgozik, nem ér rá, nem figyel, nem tud beszélgetni, és itt nem a szülőt bántom, és nem a szülőt akarom most itten piedesztára emelni, csak egyszerűen azt látni, hogy nincs idő annyi a gyerekre, nem tudnak annyit foglalkozni a gyerekkel, mint ami kellene.
Neked teljesen igazad van, egy idealizált képet próbáltam, tehát abból kell kiindulnunk, igen, hogy tudjuk, hogy mit csináljunk most ezekkel a fiatalokkal. Igen, tehát ez egy veszélyeztetett életkori szakasz. Itt ketté választanám a kiskamaszkor, tehát a 10-től 14-ig, és a 14-től 18, tehát már a nagy kamaszkort, ahol...
Ki a veszélyeztetettebb az internetes zaklatás?
Én úgy gondolom, hogy a kicsik.
Aha.
A kicsik, mert még tapasztalatlanok, ugye kevesebb olyan életszerű tapasztalatot szereztek, mert ugye főleg az intézményes nevelésben szocializálódnak, mint a nagyobbacskák, ezért egy zárt körülmények között vannak, és ezért nem tudják, hogy hogyan reagáljanak bizonyos dolgokra. Tehát nincsenek mintáik. Nagy valószínűség szerint a nagyoknak sincs mintájuk arra, hogy engem most bántalmaznak, cikiznek, nem akarok más szót mondani, amit a fiatalok használnak, de mindenképpen fontos lenne az, hogy valamilyen mintát közvetítsünk, és most megint nem idealizált képet akarok mondani, valamilyen módon közölnünk kell a gyerekekkel, ha nem is direkt, de indirekt módon, hogy ho-ho, vigyázz, marha jó ez a digitális világ, nagyon hasznos, és én is azt mondom, hogy nagyon sok hasznosság van benne, csak azokat a vadhajtásokat kellene törögetnünk, ha nem egyedül, kisfiam, kislányom, akkor én segítek neked, hogy ezeket a vadhajtásokat törögessük, ahogy beszéljük meg, mik jöttek neked, kódoljuk le, vonjuk ki ezeket a tartalmakat, tehát próbáljunk picit segíteni a gyerekünknek azzal, hogy mi szülők vagy felnőttek, és itt az iskola pedagógusaira is gondolok, mert hogyha van digitális oktatás, akkor azon belül biztos, hát feltételezem, hogy megemlítik pedagógus társaink ezeket a veszélyeket, nehézségeket, de a család az egy nagyon-nagyon fontos szűk közösség, ahol az érzelmeket abszolút személyesen be lehet vinni, és ismervén a gyerekem személyiségét, tételezzük fel, hogy a szülő ismeri, introvertáltabb vagy extrovertáltabb, mert másképpen reagál, és itt jön egy másik veszély, amit kérdeztél, hogy milyen tünetei vannak, hát nem orvosi tünetei, de mindenképpen nagyon fontos, ha a viselkedésében változás következik be a gyereknek, arra a szülőnek figyelnie kell, mert ott valami megbújik a mélyben.
Na akkor ezzel fogjuk folytatni, és még egyetlen mondat erre reagálva, hogy azt gondolom, hogy a szülőknek, a felnőtteknek sincs nagy tudása a digitális térről, a digitális világról, és ez itt a probléma. Tehát nem igazán tudjuk mi felkészíteni a gyereket, mert mi sem tudjuk, hogy hogyan álljunk hozzá, vagy mik azok a veszélyek. Nyilván most már egyre többet tudunk, de szerintem még mindig nem eleget. Úgyhogy most zenét hozunk, de jövünk vissza, és folytatjuk innen a beszélgetést dr. Dúró Zsuzsával. Maradjatok velünk! Itt a 98.6 Manna FM-en dr. Dúró Zsuzsa tehetségfejlesztő szakemberrel beszélgetünk, témánk pedig az internetes zaklatás. Itt az előző fél órában hát egész jól kitárgyaltunk, hogy mi mindenre kell figyelni, de majd avval fogjuk folytatni, ahogyan azt ígértük, hogy milyen viselkedésbeli változásokat vehetünk észre a gyereken. Főként ugye a kamaszokról beszéltünk, de itt bármilyen korosztályról lehet szó. És itt ugye a zene előtt kis nem is felkonf mondtam két adatot, két kutatási eredményt, és mondtad, hogy neked van egy frissebb kutatási eredmény. Mesélj nekünk erről, hogy mi ez az egészen friss adat.
Igen, az egészen friss kutatási eredmény talán nem a kamaszok, inkább a kisiskolások körében végezték ezt, és hát bizonyára tudják a kedves hallgatók is, hogy elég nagy számban vannak figyelemzavaros, hiperaktív gyerekeink óvodában, iskolában, és úgy gondolták eddig sokan, hogy ugye a számítógéppel vagy a telefonnal milyen jól le lehet szedálni ezeket a kis túlmozgékony pörgős gyerekeket, ha odaültetjük a kis filmecske elé. Ez így látványnak igaz lehet, hogy bizonyos időintervallumban ezek a gyerekek csendben ülnek és nézik ezt a dolgot, de utána ugye a felgyűlemlett feszültség, mert hogy a hiperaktivitással kevert figyelemzavar az egy belső szorongás, egy belső feszültség, az idegrendszer fejletlenségének a következménye, javul természetesen, erre vannak terápiák, de hogy a későbbiekben még hatványozottabban jönnek elő ezek a feszültségforrások, mert a gyerek ugye vissza lett húzva a számítógép vagy a telefon segítség, és utána pedig hát még komolyabb magatartási problémákat okoz a környezetének. Tehát nem igaz ez, hogy ezzel leszedálom, megnyugtatom, átmenetileg abban az időben.
Ugye itt épp a zene alatt meséltem neked egy kis rövid történetet, hogy a reptéren láttam egy anyuka, nagymama és egy kislány, aki nem volt egy éves, babakocsiban ült, és ugye van ez a fogódzója elől a babakocsinak, ahol a gyerek fogódzkodhat, és oda rá volt téve. Tehát egy konkrétan egy ilyen, mint ami az autónak is az ablakra ugye fel tudsz tenni ilyen telefontartót, neki ez ugye rá volt applikálva erre a fogódzkodóra, és abba ott volt a telefon, és ment valami mese, vagy nem tudom mi, és anyuka meg nagymama beszélgetett. Na most a gyerek nem volt egy éves, szerintem, mert nagyon picike volt, és láthatóan nem járni sem tudott, tehát hogy meg kommunikálni sem úgy igazából. Ez mennyire egészséges?
Ez egy elképesztően negatív példa. Én köszönöm, hogy ezt elmondtad, de én le vagyok sújtva, nem csak, hogy fel vagyok háborúra, le vagyok sújtva, hogy szülőtársaink ilyen szintre mennek már le, ugye a digitalizációban, tehát már az egy évesnél, és hát a szülő is tulajdonképpen egy kicsit a gyereket háttérbe akarja szorítani, mert neki most beszélgetni kell, neki most más feladata van, és úgy gondolhatja, hogy a gyerek mennyire élvezi. Hát igen, hát felületesen élvezi ezt a tartalmat, amit kap, de a viselkedésén és az idegrendszerén is nem győzzük hangsúlyozni, és most a kedves hallgatók talán megmosolyognak, hogyha azt mondom, hogy az idegrendszer fejlődése és a fejlettségi szintje szempontjából, és tessék leülni, 26 éves korig nem is kéne az internettel foglalkozni, igazság szerint, akkor van az agy olyan teljes készültségi állapotban, ami a teljes befogadást és elfogadást és akár a negatívumok kiszűrésére alkalmas lenne, de hát azt mondják a mai kutatók, hogy hát sajnos ez elképzelhetetlen, de a 10-12 éves kornál előbb igazság szerint ilyen mértékű digitális kompetencia szerzésre tulajdonképpen nem is lenne szüksége az agynak. Aztán mit látunk, ugye, hogy az általános iskolában ugye digitális órák vannak, ne beszéljünk a digitális tanulásról, ami ugye a pandémia alatt volt. Tehát sajnos felrúgjuk ezt az orvosi megállapítást, hogy igenis az idegrendszer fejlettségétől függnek ezek a befogadó apparátusok.
Tehát nem, nyilván egy éves gyerek nincs annyira kitéve az internetes zaklatásnak, feltételezem, viszont ugyanolyan úgy hátrányt szenved, mint ahogy említetted az idegrendszer, tehát hogy semmiképpen ne csináljunk ilyet, mert ez nem jó.
Ne csináljunk ilyet.
A digitális oktatás alatt egyébként nőtt az internetes zaklatások száma, tudsz erről valamit?
Igen, nőtt, mert a gyerekek el voltak zárva, nem szocializálódtak a kortárs csoportra, nem volt szó szerint fizikai kapcsolat a többiekkel, mert mereven elhatároltuk őket egymásra, tudjuk ennek az orvosi okát, de viszont a személyiség fejlődésben brutális változások következtek be, és itt nagyon sok olyan frusztrációs élményük lett a gyerekeknek, ami a szorongáson, stresszen alapul, és talán említettük már régebbi adásban is, hogy hát mondjuk ki, nagyon megnőtt azoknak a pszichés problémáknak a száma, akár anorexia, bulémia, alvászavar, étkezési zavar, és itt akkor jönnének a tünetek is. Tehát az elsődleges tünet, amit észre kell venni szülőként, hogy a gyerekem viselkedése megváltozott. Mit jelent ez? Az, hogy a harsány, nevetős, szerepelni szeretős gyerekem csendes, visszahúzódó lett. Nem jön ki a szobájából, nem jön le étkezni, nem akar beszélgetni velünk, elnézést, hogy így mondom, nem tisztálkodik, igenis nem mosakodnak egy hétig, vagy nem mosnak fogat, szélsőséget mondok, de abszolút gyakori eset, tehát ezt egy szülőnek észre kell venni. Ha nem veszi észre, hát akkor tulajdonképpen segít a bajban a gyereknek, olyan értem, hogy még mélyebbre menjünk ebben a probléma halmazban, tehát hogy amikor a gyerek nagyon elzárkózik, nem beszél, és itt most tulajdonképpen a gyújtópontot is említeném, hogy nagyon keveset beszélget a szülő a kiskamasza. Ugye tudjuk a klasszikusokat, mi volt az iskolában, semmi.
És mi volt az megint, ebéd?
Mi volt, nem tudom, nem is érdekes. Ez az egyik, ami markánsan mutatja azt, hogy hát ha nem volt semmi, hát akkor megoldotta a gyerek. De hogy oldotta meg, csak nincs ideje, vagy nem érzi azt az odafigyelést, azt az odafordulás, fizikai odafordulásra is gondolok. Szemkontaktus felvételére, mert ha háttal állok, és megkérdezem, mi volt az iskolában, semmi.
Vagy éppen hát a telefonomat nyomkodom, és úgy kérdezem, hogy mi volt az iskolában, mert ez a jellemzőbb, azt gondolom.
Illetve egy magyar felmérés, hogy 7, azaz 7 percet beszél egy átlag szülő a gyerekével egy nap. Na most mi van a 7 percben? Hát ezek, hogy pénzt kell holnapra vinni, meg az uzsonnámat bent felejtettem, a kulacsomat is. Tehát
7 percet?
7.
Ez ijesztően kevés, de bocsáss meg, erre zenét is kell hoznom, mert ezt muszáj megemésztenem. Jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. És a másik mikrofonnál dr. Dúró Zsuzsa, tehetségfejlesztő szakember, és az időnk lassan lejár, legalábbis így ebben az órában. Az internetes zaklatás volt a témánk. Amennyiben nem tudtátok hallgatni, akkor vissza tudjátok nem sokára hallgatni, felkerül majd a honlapunkra, a Manna FM oldalára, de Spotify-on, iTunes-on és az ingyenesen letölthető applikációnkon is visszahallgatható lesz, ugye nyilván, mert most itt élőben beszélgetünk, tehát még nincs fönt. No, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy egy felmérés szerint a szülők 7 percet, azaz 7-7-es percet beszélgetnek a gyerekkel egy nap. Na most ez ijesztő adat, tehát 7 perc az mi? Tehát hogy mi 7 percet beszélgetünk itt durván egy blogban, tehát hogy mostantól kezdve még egy olyan 5-6 percet fogunk beszélgetni. Ez valami eszméletlenül kevés. Ezt lehet növelni? Hogyan?
Hát hogy ne lehetne, és kellene is növelni, de hát ugye ezt már kisebb korba kéne elkezdeni, ahogy vagy itt a beszélgetés elején is mondtam, hogy hát van ez a kiegyensúlyozott családmodell.
Hát igen, az ideális.
Az ideális, hogy együttes élmények tömkelege, hogy kibeszéljük az érzéseinket, pozitívat, negatívat, de hát ezt nem kamaszkorban kell elkezdenünk, de hát most nem szeretnék senkit felhergelni, mert most mi a nehézségekről beszélünk, de valahol mégis ez a kiskorban kezdődhetne el ideálisan, és ez a bizonyos összetartó család, ahol az őszinteség az maximálisan megvan szülők és a gyerekek között, valahol innen kéne majd elindulnunk. De itt vagyunk most a problémában. Hogyan tudjuk ezt egy kicsit jóvá tenni, vagy egy kicsit enyhíteni? Én úgy gondolom, hogy a kamasz, bár külsőleg egy sündisznóállásban van, mintha megközelíthetetlen lenne, de pontosan ezzel palástolja azt, hogy segítsetek már rajtam, gyertek már ide, szólítsatok már meg, csak ez a szündisznóállás, ez ugye sajnos felülkerekedik.
De pont az ellenkezőjét kommunikálja a kamasz egyébként. Hagyjál békén, ne gyere hozzám, ne kérdezzél.
Miközben vágyódik arra, hogy kérdezzenek, hogy simogassák meg a buksiját. És ha végül is közelébe kerülhetünk, akár fizikailag is, és megöleljük, mert hagyja, a legtöbb kamasz hagyja, csak ugye ez az elhatárlódás, fizikai és mentális elhatárlódás, ugye egymást is hergelik a fiatalok, hogy nem, hát én nem engedem, hogy nekem már puszit adjanak. Nagyon igényli. Felhívom szülőtársaim figyelmét, hogy próbálkozzanak.
Igen, csak ugyanakkor
igényli.
Meg nagyon vékony a mesdje az erőszakkal, akkor is megölellek, akkor is megpozillak, és az se jó, nem? Tehát, hogy valahol a kettő
hát
között
kéne. Beli következmény a szülőnél, hogy annyira akarná, hogy visszaszerezze az eltávolodott gyerekét, ne ijedjenek meg szülőtársaink, a gyerek ott van, a gyerek a miénk, csak egy picit stílust kell váltanunk, és a szülő ne szégyelje bevallani, hogy ez most itt nem jött be, hülye voltam, kicsit szabadjára engedtem a dolgokat. Igenis az élmény szerzés, a közös élmények szerzésével vissza tudjuk egy kicsit abba a mederbe hozni a gyerekünket, ami mind a kettőnknek jó, és a felajánlások. Gyere, mit szeretnél? Menjünk kirándulni, menjünk strandra, menjünk ide. Próbálkozzunk, ne sértődjünk meg, ha lepattanunk először a gyerekről, meg másodszor, meg harmadszor. Biztos, hogy tudunk feltárni olyan közös élmény vagy olyan programot, ami már gyerekkorban is nagyon jó volt, és köthetjük ezeket az újabb együttléteket, és az együttes élményen keresztül hiszünk abban, hogy meg tudjuk fogni a gyereket. Nem idealizált képet mondok, próbáljuk meg, és valószínűleg meg fogunk lepődni, hogy igenis megfoghatóak.
Mert az. Ugye ez oda vezethet, hogyha bármi probléma van a gyerek életében, ugye visszatérve az internetes zaklatásra, akkor ezt el fogja mondani, és akkor tudunk segíteni neki. Még egy kérdés, hogy vannak ezek az applikációk, amivel figyelni tudod, hogy a gyerek, na most gyerek éppen milyen oldalakra jár, vagy kikkel kommunikál, hogy ezekkel mi a helyzet, mert azért ez is egy kicsit, tehát most beleavatkozom teljes mértékben, tehát figyelem a gyerekemet, egy kicsit ilyen detektívesdit játszom.
Detektívest játszanom kell, hogyha megéreztem azt, hogy valami nem gömbölyű. Ha látom a gyerekemen, hogy feszült, hogy ideges az internettel való foglalkozás közben, akkor ott valaki bántja, valaki valami negatívumot mondott, tehát ezek visszakereshető dolgok, ez nem Sherlock Holmesot játszunk a gyerekünkkel, de igenis figyelnem kell, mert meg kell őt védenem a még mélyebb problémától, a még mélyebb mentális problémától, hogy ne szorongjon, de a viselkedésén keresztül tudom őt figyelemmel kísérni, és az, hogy szülőként beavatkozok, az meg úgy gondolom, hogy alapvető a szülő részéről, hogy egy mentális védelmet tudjak nyújtani a gyereknek. Tanács, természetesen ezt csináljuk diszkréten, tehát ne rakjuk
pont ezt akartam, igen,
ki,
igen.
Ne rakjuk. Amikor valamit pontosan már elcsíptünk, akkor nagyon finoman közelítsünk a gyerekhez, hogy ez micsoda, mióta van, gyere, megoldjuk, segítek neked. Tudom én, hogy mit kell csinálni, én már voltam ilyen helyzetben. És hogyha a szülő a saját mintáján, példáján keresztül, még ha az nem is annyira igaz, de így meg tudja fogni a kamaszt, és nyitottabbá teheti, a megoldásra törekszik, akkor én úgy gondolom, hogy ketten együtt biztos, hogy célt érnek el, és ezeket a zaklatásokat meg lehet szüntetni.
Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem nagyon fontos, hogy beszéljünk erről a témáról, és amennyiben van kérdésetek, így a jövőben nyugodtan elküldhetitek akár SMS-ben a 0677-1986-os telefonszámra, vagy Viber üzenetbe, de e-mailben is elküldhetitek a családimanna@manna.fm.hu e-mail címemre, és Zsuzsa úgyis jön majd még hozzánk, és akkor majd meg fogjuk válaszolni ezeket a kérdéseket, mert ugye itt a zaklatás környékén a korosztály, a kortársak általi zaklatásról is beszélni kell, erre nem jutott időnk, úgyhogy majd egy újabb műsorban ezt is taglaljuk. Köszönöm szépen,
nagyon
hogy itt
szépen
voltál.
Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok.
Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Dúró Zsuzsa tehetségfejlesztő szakember volt a vendégem.
Manna. Ez a Családi Manna.